Szeretettel köszöntöm Erikát és Ferit, akik régi ismerősei már a Mária Rádió hallgatóinak, hiszen a családok évében megismerhettük életútjukat és kislányuk Bernadett születésének történetét is. Isten hozott titeket most egy kicsit szokatlan körülmények között, rádió képzeletbeli virtuális stúdiójában, ahol ma a járványhelyzet okozta változásokról fogunk beszélgetni. Eláruljuk még a kedves hallgatónak, hogy jól ismerjük egymást, mert felnőtt hittanos csoporttársak vagyunk. Tudom, hogy egészen kicsi, egyszobás lakásban éltek az óvodáskorú kislányotokkal, és ha jól sejtem, akkor mindketten home office-ban dolgoztok. Mit jelent ez számotokra, és mekkora változást hozott az életetekben, vagy az ima életetekben?
Mi is üdvözöljük a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Örökké, amen!
Nekem az itthon dolgozás az nem volt nehézség, mert hozzászoktam. Nekünk volt erre már lehetőségünk, és gyakran előfordult, hogy itthon dolgoztam, de úgy, amikor nincsenek itt a családtagjaim, és akkor így nyugodtan lehetett, sokkal hatékonyabb tudtam lenni, nem zavart senki. Azért ez egy nagyon nagy változás volt most, hogy egy kis lakásba hirtelen itt lett a feleségem és Erika, és a kisgyermekünk az óvodából, a Vermike, és egy helyen vagyunk, mindkettőnknek van egyszerre telefonkonferenciája. Nagyon küzdelmes volt az első két hét, tehát azt, hogy hogy oldjuk meg azt, hogy ne szólaljunk meg egyszerre, vagy el tudjunk valahogy vonulni, ugye nekem a fürdőszobába kellett menni. És a legnehezebb az volt, ugye, hogy a gyermek a mai napig, tehát már több mint másfél hónapja, hogy itt vagyunk, nem tudja azt felfogni, és nem is várható el tőle, hogy hiába látja a szüleit, úgy kéne kezelni, mintha nem lennénk itt. Úgyhogy jön utánunk, és bábozik, meg rángat minket, meg úgy, ezt most nagyon fontos, hogy elmondjam. Tehát koncentrálni a minőségi munkára, és persze a szívünk szakad meg, hogy nem tudunk ráfigyelni. Végre együtt vagyunk, de amit ő igényelne törődést, azt mi nem tudjuk neki megadni, ez nagyon szívszaggató.
Belegondolva tényleg az lehet, ilyen helyzetben soha se voltam, és azért is érdekel, hogy vajon hogy fogjátok megoldani. De az, hogy a fürdőszoba főszereplővé válik, és életteré vagy munkahelyé, ez mondjuk normális. De az, hogy a gyereket hogy lehet kikapcsolni vagy lekapcsolni úgy, hogy ebből ne legyen probléma. Mert nem lehet elvárni, hogy egy kisgyerek megértse.
Nekem abból volt tapasztalatom, hogy a várandóság alatt én 7 hónapot feküdtem, és abból vagy kórházba feküdtem, vagy itthon, és szinte föl se kelhettem. Úgyhogy nekem nem idegen ez a helyzet, hogy a 4 fal között kell lenni. Számomra az volt érdekes, hogy a Feri hogy oldotta meg a Skype konferenciát, hogy bevackolta magát a fürdőkádba, mert egyszobás lakásban lakunk, a gyerek a nagyszobában, én az étkezőben dolgoztam, ő meg a fürdőkádból Skype-olt, úgyhogy ez általánossá vált. Annyi, hogy én a munkát úgy tudom megoldani, hogy bent a munkahelyen nem kellett főzni, úgyhogy bele kellett ezt az időt is rakni a munkaidőbe, és annyi, hogy akkor éjszaka, tehát amikor elalszik a gyerek, akkor csönd van, és akkor lehet dolgozni. Tehát, hogy átalakult a nap. De ehhez kellett körülbelül egy hét, mire erre a ritmusra újraálltunk. Ha tudom, akkor nem éjszaka, de nappal megpróbálom befejezni, hogy mondjuk a Feri főz, és akkor most én azt az időt is tudom munkával tölteni, vagy korábban felkelek, és akkor amíg fel nem kell a család, addig dolgozom, tehát így.
Azért ez csodálatos, hogy az élet mi mindent meg tud oldani. Feltételezem, hogy vagy az ima életetek nem kevésbé alakult át. Milyen hatással volt rátok a templomok bezárása, az életetek ezen része hogyan változott?
Azt kell mondjam, hogy a világi nehézséget valahogy szerintem szerencsésen kompenzálta a helyzet. Először fölmerült egyfajta hiányérzet, de például amikor gyónni mentünk, és ugye már csak a plébáni udvarra lehetett menni, az egy különleges élmény volt, hogy nem bezárva, hanem kint a természetbe, tényleg közel Istenhez, meghitten, nekem kimondottan nagyobb szentségi élmény nyújtott. Ezen felül szerencsések mondhatjuk magunkat, mert országúti ferenceseknél szinte azonnal beindult az online mise közvetítés, és mi onnantól kezdve rákapcsolódtunk, nálunk minden hétköznap úgy kezdődik, hogy 7:30-as mise. Tehát ahogy az erre említette, hogy egy kicsit át kellett szabnunk a mindennapjainkat, főleg éjszaka megy a minőségi munka, ez azt jelenti, hogy napközben fáradtabbak vagyunk, türelmetlenebbek a kicsivel, fokozódik a stressz, viszont azzal, hogy misével kezdjük a napot, ez egy olyan indító, ami ad elég energiát ahhoz, hogy kellő türelmet tudjunk egymás felé nézni. Ezen kívül mi a plében ilyen több imacsoporttal is kapcsolatban vagyunk, és ott is megindultak az online találkozások. Én szerencsésen mondhatom magam, mert a munkahelyemen is van egy úgynevezett lelki ebéd, amit most már nem csak a cégen belüli embereknek csinálunk, hanem már külsősöknek is, tehát egy héten kétszer van, és én azt mondom, hogy nekünk az ima életünk így kinyílt.
Erről a lelki ebédről többet is elárulnál nekünk?
Igen, körülbelül 5 éve indult, nálunk egy baptista fiú indította, és elkezdett keresni keresztény embereket a cégnél, és ilyen akna munkába talált meg 2-3 embert, köztük engem is, és akkor megbeszéltük, hogy egy héten egyszer menjünk el, és együtt ebédeljünk, és beszélgessünk Jézusról, és mindenki nyitott szemmel járjon, és próbáljuk még a cégnél találni hívő embereket. Vannak nálunk reformátusok, katolikusok, baptisták, ahogy említettem, keresztény emberek, és hát hozunk valami élményt, lelki élményt, vagy hallott egy jó istentiszteletet, vagy egy ige hirdetést, vagy bármit készül az igéből, és Jézusról beszélgetünk. És hát ugye ez ment éveken keresztül, úgyhogy nem nagyon léptük át az 5-ös számot, aztán egyszer csak valahogy berobbant, úgy látszik áldás van rajta, úgyhogy most már általában 2 asztal kell, tehát 2x8-an részt veszünk ezen, már sikerült úgy, hogy átléptük a céget, ahogy ezt említettem, és már más multinacionális cégektől és magyar cégektől is jönnek, csak hát ugye most velük is átléptünk online üzemmódba, és így élünk lelki életet.
Fantasztikus. Erika?
Nekem az ad nagy élményt, hogy vasárnap megnézzük a tévébe a mise közvetítést, a Duna TV-n, utána, amire mi szoktunk járni misére az országúti ferenceseknél, azt is megnézzük online, és hétköznap minden nap misét nézünk, tehát sokkal több misé veszünk részt, mint ha fizikailag vennénk részt, bár nekem nagyon hiányzik az, hogy bemenni oda, meg a rendes áldozás, de ez a lelki áldozás is nagyon sokszor van olyan élmény, mintha megkaptam volna Krisztus testét. Az nekem még nagyon érdekes, hogy tavaly volt a plébániánkon egy egyhetes egyénileg vezetett ima. Engem az annyira mélyen érintett, hogy azt szerettem volna folytatni, és kaptam egy hölgyet, aki vezet engem ebbe, és vagy reggelente, vagy amikor a család alszik, akkor ezt így próbálom berakni a napomba. Ez egy körülbelül 20 perc. És nekem ez is nagy lelki élmény. A közösségeinkkel tartjuk a kapcsolatot. Valójában más, inkább azt mondom, hogy más síkon, másfajta. Én azt érzem, hogyha én oda teszem magamat, akkor Isten 2 lépést tesz felém.
Igen, én ahogy most így hallgatlak titeket, egyre inkább az erősödik meg bennem, hogy bár nagyon sok rosszat kaptunk a járvány által, és mégis nagyon-nagyon sok jó történt az életünkben és a ti életetekben is, és ahogy Erikát hallgatom, olyan, minthogyha koncentráltabban osztanánk be az időnket. Az ember be van szorítva egy ilyen meghatározott helyzetbe és időkeretbe, nincs arra lehetőség, hogy elúszanak órák. Máskor meg esetleg, ha nem vagy annyira rákényszerítve, akkor nem figyelsz oda, és elszáll az idő.
Nekem még az jutott eszembe, hogy a kislányom itthon van, és hogy bármikor oda rohant, megölelget, vagy ha én felállok kicsit pihenni, akkor oda megyek, megszeretgetem, vagy megmutatja, hogy most mit rajzolt, mit csinál, tehát, hogy a vele való kapcsolat is sokkal minőségibb lett, így, hogy nincs ez a rohanás, hogy beadni az óviba jó korán reggel, akkor későn elhozni, én későn jövök haza, és akkor van 1-2 óra a lefekvés előtt, amiben be lehet sűríteni mindent, és ebbe beletartozna még a házi munka is. Úgyhogy ezt a helyzetet én nagyon élvezem.
Meg az, hogy nincs utazás,
igen.
És ez rengeteg időt jelent.
Minket például nagyon sokszor azt tartott vissza, hogy kire hagyjuk a gyereket, és most ez mind áthitalódott azzal, nem kell megmozdulnunk, bekapcsoljuk a gépet, és akkor tudunk bárkivel beszélni.
És érdekes, hogy emiatt, hogy ő itt van a nagyszobában, becsukjuk az ajtót, mi az étkezőben vagyunk, így, én személy szerint sokkal több imacsoportba, meg a közösséggel való találkozásba tudok így részt venni. Mert nincs az, hogy akkor mondjuk itthon kellene nekem maradnom a gyerekkel, mert hogy mondjuk most nem találtam vigyázót, és akkor csak a Feri megy el, hanem így most mind a ketten szinte majdnem mindenbe közösen részt tudunk venni.
Ez végül is megint csak egy kegyelmi ajándék, megint csak a rosszból következő jónak az eredménye.
Én csak reménykedni tudok abban, hogy ez egy pozitív történés lesz az ő életében. Nem tudom ezt most megítélni, majd eldönti a jövő. Az, hogy mi mennyire tudunk neki értelmes feladatokat adni, az nehezebb. Néha így el szoktam gondolkodni, nem véletlenül találták ki az intézményét az óvodának, bölcsődének, meg az iskolának, hogy mindenki oda tudjon figyelni arra, amit szeretne csinálni. Nem tudom.
Tehát én azt láttam, hogy feloldódott. Hiányoznak neki a többiek, de mégis neki az a legfontosabb, hogy a szüleivel legyen. Én ezt a változást látom rajta, hogy így sokkal jobban kinyílt.
Részt vesztek a Kibánia jegyes oktatásos feladataiban is. Hogyan alakult ez most az életetekben? Online oldódik meg, vagy ez most szünettel?
Nagyon izgalmas volt, nem volt még ilyen. Nagyon sok mindenben átalakult a jegyes oktatásunk, ez 10 alkalmas, és az 5. alkalomnál jöttek az intézkedések, hogy már nem jöhetünk össze, és azonnal át tudtunk állni online-ra, tehát nem maradt félben. Mind az 5 alkalmat meg tudtuk tartani előadással, és akár egyéni, akár csoportos foglalkozással, és a végén a kiértékelésnél mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott, nagyon mély volt, lelki volt, nagyon sokat kaptak a párok, úgy érzik, tényleg fel vannak készítve, amennyire lehet, házasságra, és többen visszajelezték, hogy a keresztségük volt meg, de a többi szentségek hiányoztak, és hogy felkeltettük az érdeklődésüket, szeretnének bérmálkozni, nyitottabbak lettek, érdeklődőbbek lettek a hit iránt, az egyház iránt. Én nagyon eredményesnek éreztem.
A jegyes oktatáson a 10 alkalmon olyan témákról van szó, ami egy házasságban felmerülhet. Tehát kommunikáció, a kríziskommunikáció az anyósról, a pénzügyekről, a szexualitásról, a gyerek témával kapcsolatosan. Tehát egy nagyon sokrétű, ezért is 10 alkalom, és mi ezt teljes szívvel, lélekkel csináljuk, és nagyon szeretjük ezt csinálni. És érdekes, ahogy a pároknak a kapcsolata, hogy hogy változik meg. És én azt gondoltam, hogy na majd online nehezebb lesz, de van, amelyik pár jobban megnyílt. És általában meg szoktak hívni minket egy-két pár az esküvőjükre, és érdekes, hogy arra gondoltam, hogy na most biztos, hogy nem lesz ilyen, de van. Úgyhogy jövő hét vasárnap megyünk esküvőre, online esküvőre.
De jó.
Ebből is éreztem én a gyümölcsöt, hogy nem szakadt meg a hagyomány, hogy most meghívnak, vagy nem hívnak meg minket. Azért a 5 párból 1-2 meg szokott hívni, és azonnal küldték a meghívót.
Lelkesen, szívvel, lélekkel csináljátok tényleg ezt. Azt áruljátok el, hogy szereztétek ehhez a jogosultságot, a képzettséget?
Jelentkeztünk a Szapienciára, a jegyes oktatóképzésre.
Létezik ilyen képzés?
Létezik ilyen képzés, igen. Ez ingyenes. Van egy jelentkezési lap, és az alapján döntik el a Szapiencián, hogy részt vehetünk-e. Hát fantasztikus volt.
És mi a képzésnek a tárgya, a tartalma?
Hogy a jegyesekkel hogy kell foglalkozni, milyen előadásokat, hogyan tartsuk, milyen a csoportnak a dinamikája, hogyan kezeljünk bizonyos konfliktus helyzeteket, de ez felért nekünk egy házas terápiával is, mivel az összes gyakorlatot ki kellett próbálnunk. Tehát mi is végigmentünk azokon a folyamatokon, amelyeken a jegyesek is végigmennek, úgyhogy nagyon érdekes volt, rengeteg gyümölcse lett. Szakemberek tartják, a Szapienciának a pszichológiai tanszékvezetője, és ott még pszichológusok, és a dr. Pap Miklós a morál teológiai tanszéknek a vezetője.
Mondjuk a mi oktatásunk is abszolút beleélik ebbe az anyagiak, a konfliktuskezelés, a párbeszéd,
a család, ahonnan jövünk.
Történt-e veletek valami különleges dolog ez alatt az időszak alatt, amire úgy gondoltok, hogy ez csak most történhet meg?
Nekem a pápának a rendkívüli Urbi et Orbi áldása pénteki. Én amikor észrevettem, hogy ez már rég megy, akkor teljesen összetört a szívem, mert én annyira szerettem volna ezen részt venni, de hát dolgoznom kellett. És akkor bekapcsoltam a tévén, és az volt számomra döbbenet, hogy akkor kezdődött. És számomra az egy olyan élmény volt, hogy szentségimádás volt, hogy ott esett az eső, hogy a Krisztusnak a keresztjét ott áztatta az eső, meg hogy a szentséget kitették. Nekem az egy nagyon nagy élményt adott, és megkaptuk az áldást, nem maradtunk le semmiről. És most is így visszagondolva visszajön az egész érzés.
Nekem Rómában a keresztút valahogy az volt, ami így beindította a lelki életet másképp. Ott börtönben lévő emberek, a gyilkosok, a fogvatartók, azok, akik pasztorálják őket, olyan emberek tanúságtételei, akiknek mondjuk valamelyik hozzátartozóját bántották, ott olyan mély hitéletről adtak tanúbizonyságot, ami engem nagyon megfogott. És valahogy utána robbant be az, hogy egyre több online felületen tudunk lelki életet élni, meg a misék, és most valahogy megtalált engem egy könyv, Jézus másképp, és ennek összességében én most lebegek, tehát hogy nekem nagyon sokat ad ez most. És valahogy érzem, hogy lendületet kapott az érésem ezen az úton.
Nekem még, ami így fontos volt, a húsvéti szertartások, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, és hogy mind a hárman olyan szívvel, lélekkel tudtunk részt venni, főleg a nagyszombati feltámadási misén, hiszen kisgyerekesként arra mi nem szoktunk menni, mi mindig a vasárnapi tízesre tudtunk menni, viszont most, ahogy végig tudtam nézni az egészet, és hogy részt tudtam venni rajta, hát az is nagyon nagy élmény volt, meg csodálatos volt, ahogy megcsinálták a ferencesek a felvételt. Tehát, hogy egy profi stáb közvetítette a misét, és hogy a papok és a szerzetesek, ahogy ott részt vettek a misén, nekem az nagyon nagy élmény volt.
Amikor kivitték az oltári szentséget, és megáldották vele a várost és mind a négy égtájat, az megrendítő volt. Én is egyetértek ezzel. Nos, hogyha most az lenne a feladat, hogy foglaljátok össze egyetlen mondatba ez az időszakot, akkor mit mondanád, hogy egy szóba ki hogy akarja?
Ez egy kegyelmi idő.
Ha én összegezhetem, akkor az a tapasztalatom, hogy olyan, mint hogyha csak pozitív dolgok történtek volna velünk, holott egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Minden megváltozott is mégsem.
Ezt most mi kegyelemként éljük meg, sokat szoktunk imádkozni. Azokért is, akik jelenleg betegek, vagy betegségben szenvednek, de jelenleg mi nem tapasztaltuk még meg ezt, mert se a családomban, se a közeli munkatársak körében, se a barátok körében senki nem kapta még el ezt a vírust, és senki nem beteg. De nem lehet tudni, hogy mi lesz. De ettől függetlenül kegyelmi időszakként éljük ezt meg, hiszen rengeteg változást hozott, és érdekes módon a félelmem, ami úgy általánosan is úgy rám szokott törni, ettől félek, attól félek, új a gyerekem mi lesz, a férjemmel mi lesz, a munkahelyjel, a lakással, a nem tudom mindennel mi lesz, az egészségünkkel, és hogy ezzel a félelemmel mit tudunk kezdeni, hiszen most valójában mindenhol a félelmet közvetítik. Az interneten, a tévében, tehát bármikor híreket nézünk, vagy hallunk, vagy ismerősökkel beszélgetünk, akkor mindenhonnan a félelem árad. És érdekes megtapasztalni, hogy a közösségbe, az imacsoportba, meg a miséken nem a félelemről szól. Emberi érzelem, és igenis van ilyen, de hát Jézus rengetegszer elmondja, hogy ne félj, ne félj, ne félj, és ez nem azt jelenti, hogy bennem nincsen semmilyen félelem, és akkor most aztán bármi jöhet,
én néztem kimutatásokat, és úgy tűnik, hogy sokan átvészelték úgy, ahogy meg átvészelik ezt a jelenlegi helyzetet. A legsúlyosabban érintettek a gyerekes családok, ahol ugye a gyerekekkel kéne foglalkozni, meg dolgozni egyszerre, illetve az egyedülálló fiatalok, akiknek nagyon nehéz azt megszokni, hogy kapcsolódtak fizikailag is emberekhez, és most igazándiból nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Ezt most azért hozom ide, mert különböző fórumokon találkoztam írásokkal, hogy emberek kiborulnak, és hogy valóban ennyi csak az élet, hogy itt állandóan sínlődünk és szenvedünk. És ezekben az írásokban éreztem én meg a kegyelmet, hogy nekünk milyen gazdagságunk van abban, és milyen jó, hogy mi tudtunk válaszolni a Jézus hívó szavára, mert hívő embertől ilyet nem láttam, és én hiszem azt, hogy nem azért fél megírni, hanem nekünk van kapaszkodónk, nekünk van kihez nyúlni, és mi ebbe a közösségbe ezt megkapjuk egymástól, meg a jó Istentől, meg se fordul a fejünkbe. Persze mi is félünk, és ezek valós félelmek, amit az erre is elmondod, amit sugároznak, de valahogy mégis van egy biztos pont, amihez nyúlhatunk, akihez imádkozhatunk, és szerintem ez egy nagyon nagy kegyelem mindannyiunknak, akik hívő emberek vagyunk.
Most még a beszélgetésünk zárásaként én azért hadd hívjam meg Bernit. Kit köszönthetek a személyedben?
Vici Berni vagyok.
Zárhatjuk a beszélgetésünket egy imával? Atya, fiú, Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy, Mária.
Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a tenyér nagy gyümölcse. Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
Amen. Atya, fiú, Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen, hogy a beszélgető társaim voltatok. Isten áldjon meg benneteket, és őrizzen meg jó egészségben továbbra is. Köszönve megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzik a kedves rádióhallgatótól is Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Di Kedves hallgatóink, Prontvai Vera vagyok, a Mária Rádió jelenleg Gyeden levő munkatársa. A rádió stábtagjain keresztül jutott hozzám el az a hír, hogy lehetőség van egy-egy műsor támogatására. A rádió műsorai közül számomra az egyik legfontosabb a Zsolozsma, különösen az énekelt változatot hallgatom nagy örömmel. A napi háztartásbeli dolgok ellátása mellett háttérként sűrűn szól a Mária Rádió a lakásunkban, és a Zsolozsma hallgatásakor egy-egy zsoltársor sokszor elgondolkodtat vagy épp megerősít valamiben. Hálával tartozom Szederkényi Károly atyának is, aki a rádió indulásakor megtanított engem zsolozsmázni, és szívesen emlékszem vissza azokra a reggelekre, amikor a stáb még együtt imádkozta a zsolozsmát a szabadságtéri stúdióban. Nagyon fontos és meghatározó élményem az is, hogy utoljára Milán atya imádkozásában 20 éve hallottam ezt az imádságot, és ez mindig meg is erősített. Ez a megerősítés történt velem az elmúlt napokban is, amikor egy imakéréssel fordultam Milán atyához, aki azt felelte, hogy a mai zsolozsmát akkor ezért az ima szándékért ajánlja majd fel, vagy mondja majd el. És másnapra, hiszem, hogy az imádság hatására a szorongással teli családi helyzetünk ez megoldódott. Nevezetesen a sűrű torokfájással küzdő kislányom a kiszáradás határán újra elkezdett inni, és a napok óta zajló aggódásunk és az ivásért folytatott nehéz harcunk végül véget ért, és még mindemellett jelentkezett is egy orvos, aki látta a kislányunkat ebben a nagyon csúnya mandula gyulladásban, hogy hát ő a szívében hordozza ezt a kislányt, és segíteni fog a közeljövőben abban, hogy ezeket hogyan tudjuk majd elkerülni. Hát nekem emiatt is az egyik kedvenc Mária Rádiós műsorom, ha szabad így nevezni magát az imádságot, a maga a Zsolozsma. És ha önnek is van kedvenc műsora a Mária Rádióban, akkor kérjük támogassa azt azzal, hogy kifejezi, fontos önnek ez a műsor, ajánlja ismerőseinek, lélekben támogassa a műsor vezetőjét, imádkozzon érte rendszeresen, esetleg adományaival is támogassa a rádió működését. A műsor támogatásának részleteiért keresse fel az alélekhangja.hu oldalt. Munkatársaink ezt a kezdeményezést a Fogadj örökbe egy műsort névvel látták el. Az örökbefogadás, ez egy olyan jogi lépés, amely során rokoni kapcsolat jön létre egy gyermek és az őt örökbefogadó szülők között. Vagyis ez a kapcsolat, ez felbonthatatlanná, megszakíthatatlanná válik. Szép volna, ha a hallgatók is felbonthatatlan kötelékben állnának a Mária Rádióval, túl azon, hogy olykor-olykor adományaikkal is támogatják a rádió működését. És ez a felbonthatatlan szerződés, ez tulajdonképpen nem is a Mária Rádióval születik meg a rádió műsorain keresztül, hanem magával a jó Istennel, az Istenbe vetett hittel. Hát erre az elköteleződésre bíztatok én mindenkit, és kérem a rádió munkatársai nevében a kedves hallgatókat, hogy támogassák a kedvenc műsoraikat. Részletek a lélekhangja.hu oldalon találhatók, de ezen túl hordozzák mindig a szívükben és az életükben a Mária Rádiót. Mindenki nagyon zárja a szívébe a Mária Rádiót, hiszen nem tudjuk, hogy melyikünk életében milyen változásokat hozhat az, hogyha a Mária Rádión keresztül imádkozunk, és a rádión keresztül közelebb jutunk a Jóistenhez.